A már itthon is széles körben használt, mintegy 500 ezer felhasználóval rendelkező Revolut elindítja Revolut Bank nevű szolgáltatását Magyarországon. A felhasználók a szolgáltatásra történő átjelentkezést követően 100 ezer eurós összegig betétbiztosítást kapnak, de a későbbiekben hitelkártyahitellel és személyi hitellel is bővülhet az általuk nyújtott szolgáltatások köre. Mindez erős versenyhelyzetet teremthet a magyar bankpiacon, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Turzó Ádámmal beszélgettem.
Magyarország a 14. olyan ország, ahol elindítják a Revolut bank szolgáltatást. Ez első körben egyébként egy tulajdonképpen nem szolgáltatás bővítést jelent, pontosabban első körben az fog változni a Revolutos felhasználók számára, hogyha upgrade-elik a jelenlegi Revolut számlájukat Revolut bankos szolgáltatásra, akkor rájuk is vonatkozni fog a litván betétvédelmi rendszernek a garanciája, ami ugye azt jelenti, hogy mostantól 100 000 euróig minden egyes Revolut számlán tárolt egyenleg védett lesz. Azaz, hogyha mondjuk csőd érné a Revolutot, akkor az ügyfeleket automatikusan ez a betétvédelmi rendszer védeni fogja, kifizeti az őket ért kárt. Tehát első körben a Revolut bank az alapvetően nem azt jelenti, hogy most valamiféle új szolgáltatásokkal vagy hitelekkel jelenik meg a magyar piacon a Revolut fintech szolgáltató, hanem azt jelenti, hogy a betétbiztosításba bekerülnek a számlák.
De később lesznek új szolgáltatások? Mit lehet erről most tudni?
Első körben ugye maga a Revolutnak az engedélye, a banki engedélye az a litván jegybanknál van bejegyezve. Egyébként ez egy bevett szokás, rengeteg fintech a litván szabályozókat választja, és első körben Litvániában indult el a Revolutnak egy személyhitel és egy hitelkártya szolgáltatása, és ezt követően ez még 2020-ban volt, Lengyelországban is elindítottak ugyanilyen szolgáltatásokat, ugyanolyan feltételekkel. Idén pedig további 12 országba lépett tovább ugye a Revolut bank. Egyelőre, ahogy már említettem, ugye új szolgáltatást még nem indítottak el, viszont ez tervben van, kifejezetten ez lesz az egyik célja a Revolutnak ezekben az országokban.
Ugye a Revolut egyik nevezetessége vagy tulajdonsága az, hogy nagyon sok új innovatív pénzügyi termékkel áll elő, ez a hazai bankrendszernek, tehát az, hogy most bankosodik. Mit jelent? Kihívást, vagy inkább egy olyan tényezőt, hogy akkor talán a Revolutra is rákerülnek azok a nehézkedési erők, amelyek általában egy-egy banknál megjelennek.
A Revolut ezzel a mostani lépéssel ugye a betétbiztosítást biztosítja. Igazából ez azért lesz egy nagy előrelépés számukra, mert eddig a Revolutos számlák ugye nem voltak védve, és nagyon sokan úgy gondolták, hogy emiatt nem használják, nem oda fogják utalni a fizetésüket, nem tesznek rá nagyobb összeget, mert ugye, hogyha mégis egy csődesemény történne, akkor ők elbukják a pénzüket. Éppen ezért én azt gondolom, hogy maga a lépés eleve egy erős versenyt fog gerjeszteni a magyar piacon is, a magyar bankokkal szemben is, hiszen mostantól már nem csak egy egyenleg lesz a Revolut, hanem egy betétbiztosított számla. És ez nagy különbség, főleg ha azt veszük figyelembe, hogy tényleg az emberek eddig nem merték mondjuk a fizetésüket feltétlenül ide irányítani, nem szerették elsődleges bankként használni a szolgáltatót, hanem inkább a plusz feature-ök miatt használták, például az utazáskor nagyon jó devizaváltása van a Revolutnak, vagy külföldön is bizonyos összeg olcsón vehetnek föl ATM-ekből pénzt az emberek, vagy például, hogy a netes vásárlásokra használták a kártyát. Az is azért volt jó, mert ugye ide átvitt mondjuk 100 ezer forintot, 90 ezer forintot elköltött, és akkor nem az elsődleges számlájának a bankkártyát használta. Tehát nem hagyott kitettséget, úgymond, hogyha mondjuk ellopják a bankkártya számait, akkor leürítik az egész számláját. Így viszont a betétbiztosítással úgymond egy teljes értékű számlája lesz a Revolutnak.
Miben kell felkötniük ezt követően a magyar bankoknak, hogy így fogalmazzak a nadrágot, tehát, hogy mire kell különösen figyelniük, miért kihívás ez a helyzet? Az innovációban kell például fejlődniük?
Igen, a Revolut a mostani lépés után igazából már ő maga dönti el, hogy melyik területekre kíván belépni. Első körben, ugye, ahogy láthatok, a litván és a lengyel piacon a személyi hitelek és a hitelkártya hitelek piacára léphet be. Itt első körben a magyar bankok biztos, hogy itt fogják megérezni azt, hogy egy új versenytársuk keletkezett. És ráadásul ez nem kicsi versenytárs, mert Magyarországon 500 ezernél is több felhasználója van a Revolutnak, azaz potenciálisan van legalább 500 ezer olyan ügyfél, aki ezeket a hiteleket akár igénybe veheti. Tehát azért egy fontos lépés ez most, mert ez most nem úgy fog történni, mint amikor egy zöldmezős beruházásként egy fintech belép egy piacra, és akkor elkezd ügyfeleket keresgélni, hanem a Revolutnak van Magyarországon 500 000 ügyfele, akiknek ezeket a szolgáltatásokat tudja adni. És igazából bármelyik olyan területre belépnek, amit a banki licenc birtokában megtehetnek, ott automatikusan egy innovatív, egy közkedvelt, nagyon jó digitális élménnyel rendelkező banki appal fognak versenyezni. És ugye egyrészt tehát a szolgáltatással fognak versenyezni a bankok, másrészt pedig azzal a UX-el, ügyfél élménnyel, amit a Revolut képes nyújtani, és amiben egyébként nagyon jó. És pont ez volt az egyik olyan oka annak, hogy nagyon sok ügyfelet gyűjtettek, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a Revolut elkezdett, 5 évvel ezelőtt elkezdett terjeszkedni, akkor még akár a hazai bankok, de úgy egyébként a nyugati bankok is még hozzájuk képest kisebb lemaradásban voltak. Még nem voltak például úgynevezett PFM funkciók, amik a pénzügyeknek a menedzselését segítik. Sokkal drágább devizaváltással dolgoztak, és ezek azok a területek, ahol a Revolut elsődlegesen innovációkat tudott hozni.
Turzó Ádámot, a portfólió elemzőjét hallották. Már csak nem 300 millió forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal olyan cégekkel szemben, amelyek jogsértő módon reklámoztak járvány elleni védőeszközöket, maszkokat, készfertőtlenítőt vagy vitamint, tájékoztatta az Inforádiót a GVH szóvivője. Gondolovics Katalint kérdeztem.
A versenyhivatal is azt tapasztalta, hogy a járvány kitörését követően sajnos hamar megjelentek a fogyasztók félelmére alapozó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Itt ebben az eljárásban a versenyhivatal az XR TV koronavírus járvánnyal kapcsolatos termékeit értékesítő adásait vizsgálta, és megállapította, hogy megtévesztették a fogyasztókat. A pandémia első hulláma idején, 2020 tavaszán országos tévécsatornákon keresztül értékesített a védekezéshez használt eszközöket, kéztisztítógélt, maszkokat, immunerősítő vitaminokat. A műsorban hirdetett kéztisztító csomag csak nem 60 ezer forintos eredeti áról indult. A műsorban több kedvezményt is, akciót is felkínáltak a vásárlás érdekében. A versenyhivatal azonban megállapította, hogy ez a kiinduló árak fiktívek voltak, tehát a cég korábban soha nem alkalmazta őket. Ez volt a jogsértésnek az egyik része, a másik pedig, hogy szinte jogsértőnek bizonyult a műsor nézőinek a sürgetése. A fogyasztókat többek között a műsorban megjelenő visszaszámláló óra, illetve a termékek készlethiányának a súlykolása korábbi, tehát mihamarabbi vásárlásra ösztönözte. Ugye ezáltal nem tudták átgondolni, hogy azért az összegért tényleg szükségük van erre a kéztisztító csomagra, vagy a multivitaminokra. Elhangzott többször, hogy hiányzik Európában, készleteink kimerülnek. Tehát ezzel mind arra buzdították a nézőket, hogy most azonnal vásárolják meg a terméket, hiszen később nem lesz lehetőségük. A reklámok a sérülékeny fogyasztókat érintettek, hiszen a betegség során ugye a járvány magyarországi megjelenését követően egyre többen keresték azokat az eszközöket, amivel tudtak védekezni. A járvánnyal összefüggésben megtévesztő kereskedelmi kommunikációt folytató vállalkozásoknak eddig több mint 300 millió forint bírságot kellett fizetniük, és az eljárások egy része még le sem zárult.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. A bruttó és a nettó keresetek is csak nem 8%-kal emelkedtek az egy évvel ezelőttihez képest idén júliusban. A kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 288.400 forint volt. A részletes adatokról Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Növekedtek nyáron is a keresetek Magyarországon, 7,9%-os emelkedésről számolt be a KSH. A bruttó átlagkeresetet 434 000 forintra mérte, a nettót pedig kedvezmények nélkül 288 000 forintra becsülte a KSH.
Ez a két adat, tehát a bruttó, illetve a nettó átlagkereset mindkettő emelkedett az egy évvel korábbihoz képest?
Így van, mindkettő jelentős mértékben emelkedett, 7,9%-os volt a emelkedésnek a mértéke. A vállalati szférát és a költségvetési szektort azonban eltérő bérfolyamatok jellemezték. A vállalatoknál alig több mint 6%-kal emelkedtek a keresetek, Miközben a költségvetési szektorban csaknem 12%-os emelkedés mért a KSH, itt azonban természetesen jelentős különbségek vannak, amelyik szektorban éppen érvényesülnek a béremelési folyamatok, illetve a megkezdett béremelkedések tovább folytatódtak, ott ennél is nagyobb növekedést könyvelhetnek el a dolgozók, viszont sokan vannak azért az állami szektorban, akik ennél sokkal alacsonyabb keresetnövekedést tapasztalnak.
A portfólió ugyanakkor azt is kiszámolja, hogy ebben az időszakban, tehát 2021. júniusában mekkora volt a bruttó mediánbér, mi ez a fogalom egész pontosan, és mekkora adat jött ki?
Igen, a mediánbér az az, ami valójában sokkal közelebb áll az embereknek a fizetéséhez. Ugye, hogyha a kereseteket sorba rendezzük a legalacsonyabbtól a legmagasabb fizetésig, akkor a középen álló ember kapja meg a mediánbért. Ez bruttó 350 ezer forint volt, számításaink szerint pedig a nettó mediánbér 233 ezer forinton alakult. Ugye ez okozza, ez az az anomália, mikor az emberek azt gondolják, mikor rápillantanak az átlagkereseti statisztikákra, hogy ők bizony ezt a pénzt nem keresik meg, és ugye ez a többségnél ez természetesen így is van. Ezt mutatják a mediánbér adatok, amelyek azért bruttóban tekintve legalább 80 ezer forinttal elmaradnak az átlagtól.
Hordják Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Az árakban, a tranzakciók számában és a budapesti kerületek közötti árszínvonal alakulásában is jelentős változások történtek az elmúlt 10 évben az ingatlan piacon, mondta az OTP ingatlan.hu vezető elemzője. A szakértők annak apropóján értékelték az adatokat, hogy idén 10 éves fennállását ünnepli az OTP ingatlan.hu. Valkó Dáviddal beszélgettem.
2011-ben már harmadik éve zajlott egy lakáspiaci visszaesés, egy stagnálás, illetve a reálárak azok már 2006 óta nem emelkedtek, és már mindenki nagyon várta a szakmán belül, hogy végre mikor indulhatnak fölfelé a piac, erre még 2-3 évet kellett várni, 2012-13 volt a mélypont minden fő lakáspiaci mutatóban. Forgalom az konkrétan 2011-ben 88 ezer darab volt, 88 ezer lakó ingatlan cserélt gazdát a KSH adatai szerint. Ez 2020-as adat sincs még végleges a KSH-nál, de valahol 135 ezer körül alakul majd, 2018 óta egy enyhe csökkenéssel. Viszont 2021-re, idénre ugyanezt a 15%-os növekedést várjuk, amennyivel visszaesett 2020-ban a lakáspiac, és akár 160 ezer is lehet a forgalom. Tehát közel meg kétszereződik, ha így nézzük 2011 és 2021 között.
Melyik év volt a csúcs?
A csúcsévet azt korábban kell keresni, nem ez alatt a 10 év alatt. 200 ezer fölötti tranzakciószámok voltak 2003-2005 környékén. Ebben a 10 évben 2018 volt a csúcs az elmúlt 10 évben, 164 ezeres forgalommal.
Hogyha az elmúlt 10 évet nézzük, akkor az árak miként alakultak, mekkora árnövekedés volt megfigyelhető nominál értéken, illetve reál értéken?
Itt negyedéves adatokat is tudok mondani, bár a 2021 első negyedévesek az MNB adatai alapján még nagyon előzetesek, nem teljes körűek, ugyanakkor erre az összevetésre nagyon jól használhatók. Ez alapján a nominális árszint, tehát amit lényegében egy árcédulán látunk, egy képzeletbeli lakás árcédulán látunk, az országosan 2,23 szorosára nőtt 2011 első negyedéves 2021 első negyedéve között. Budapesten ezt még jobban meghaladva, közel 3 szorosára, 2,78 szorosára nőttek az árak. Az egyéb városokban valamivel több mint kétszeresükre, községekben pedig másfélszeresükre nőtt összességében. Reál értéken inflációval korrigálva mérsékeltebb az áremelkedés üteme, 77%-os volt a drágulás ez alatt a 10 év alatt.
Hogyha az egyes kerületeket nézzük Budapesten, például 2011-ben melyik volt a legdrágább kerület, és ez hogyan változott az évek alatt?
Ez alatt a 10 év alatt zajlott a budai oldalról a pesti oldal viszonyában egy nagy változás, hiszen még 2011 első fél évében az OTP lakóingatlan értéktérkép adatai alapján, ami a NAV forgalmi adatain alapszített valós tranzakciókon, a második kerület volt a legdrágább Budapesten 380 ezer forint per négyzetméterrel, addig 2021 első fél évében az ötödik kerület több mint 1 millió forinttal, 1 millió 20 ezer forinttal vezeti a ranglistát. A legolcsóbb kerület pedig 2011-ben 10 évvel ezelőtt Csepel volt, a 21. kerület 166 ezres átlagárral, idén pedig a 23. kerület áll a lista végén már jó sok éve, 453 ezer forint per négyzetméterrel. Tehát érdekesség, hogy az idei legolcsóbb kerület az 20%-kal drágább volt, mint a 10 évvel ezelőtti legdrágább kerület, vagy drágább, mint a 10 évvel ezelőtti legdrágább kerület.
A különböző otthonteremtési támogatások, állami ösztönzők miként hatottak az ingatlan piacra? Ebben a 10 évben milyen változás figyelhető meg ezen a területen?
A különféle otthonteremtési támogatások, ugye kezdve a csoktól annak mindenféle kibővítésén át, az idei évben számos pontban újításként bevezetett otthonteremtési támogatásokig nagyon erőteljesen rajta hagyják a nyomukat a lakáspiacon, mind a forgalomban, ezért látszik főleg idei élénk forgalmi növekedés, ami egy kis időbeli késéssel követi mindig az árak növekedése, tehát előbb a forgalom mutat irányt a piacnak, később az árak is azt szerint változnak, hogy a forgalom milyen irányba mozdult el, és egy harmadik mutató pedig a lakásépítés. Ezek követik időben leginkább lemaradva az állami ösztönzőket, vagy pedig a piaci lejtmenetet. Itt a legnagyobb a tehetetlenség, de itt is egy nagyon szép folyamat kirajzolódik az elmúlt 10 évben. 2011-ben mind az építési engedélyek, mind pedig a használóvételi engedélyek, tehát a megépült lakások száma 12,500 volt országosan. 2020-as az utolsó teljes éves szám természetesen, ez 22,500 volt az építési engedélyek tekintetében, tehát nem kétszereződött meg, de közel járt ahhoz, illetve bőven megkétszereződött a használatba vételi engedélyeket nézve, 28 ezerre nőtt 2020-ra. Az idei első fél éves adatokat nézzük, abból tovább vezetve, hogy mi várható 2021 teljes évre, azt mondhatjuk, hogy az építési engedélyek száma az akár elérheti a 30 ezret, ez igazából még mindig elmarad a egészen 2016 és 2019 közötti folyamatoktól, amikor 30 és 40 ezer között volt a kiadott építési engedélyek száma, ugyanakkor ez 2020-ra bezuhant. Elsősorban a 27%-ra növelt áfa miatt. A használatbavételi engedélyek esetében pedig folyamatos, szinte folyamatos a növekedés. 2013 volt a mélypont, amikor csak 7,3 ezer, 7,300 lakás kapott használatbavételi engedélyt. Ez folyamatos növekedéssel, töretlen növekedéssel 2021-ben ez is meghaladhatja akár a 30 ezret majd.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlan.hu vezető elemzőjét hallották. Két új szolgáltatást is elindít október 1-től a Telenor. Egyrészt optikai, vezetékes internet hozzáférést tesznek elérhetővé kis és közepes vállalkozások számára Telenor Irodanet 300 és Irodanet 1000 elnevezéssel. Másrészt pedig naprakész és magas IT biztonsági szintet nyújtó menedzselt tűzfal szolgáltatás is elérhető lesz kínálatukban. Ehhez a Forage által alapszinten még 2017-ben kidolgozott IT szolgáltatást használják majd. A tűzfal szolgáltatás főbb funkciói a behatolásvédelem, a gyors detektálás, a riasztás és szükség esetén a védelmi beavatkozás, akár 24 órában is elérhető lesz magyar nyelvű felügyelettel. A szolgáltatást a Telenor elsősorban a közepes és nagyvállalatok számára kínálja, mondta az Inforádiónak a Telenor üzleti értékesítési és marketing igazgatója. Fülöp Gábort kérdeztem.
Azok a cégek maradtak életben, és azok a cégek tudtak fejlődni a Covid alatt, amelyek digitalizáltak. De a digitalizációval együtt járnak veszélyek is, ilyen az adatbiztonság is. És úgy gondoltuk, amikor a szolgáltatás portfóliót kialakítottuk, hogyha az adatbiztonságban tudunk segíteni a cégeknek, akkor ez egy fontos segítség. Ráadásul ugye ez egy olyan szolgáltatás, ahol nincsen belépési díj, nagy beruházási költség, hanem egy havidíjas konstrukcióban lehet hozzájutni, ami megkönnyíti az implementációt.
A gyakorlatban hogyan történik ez a védelem? Elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy az adott vállalat részéről ez nem kíván egy delegált, a feladatra delegált szakembert, tehát tulajdonképpen ezt a terhet is leveszik a cégek válláról.
Ez pontosan így van. Nyilván a hardware eszközök elhelyezésre kerülnek, és utána ezeket 0-24 órában a 7-7 napján a Forage adatközpontjából felügyelik, frissítik, és amelyben szükséges beavatkoznak. Tehát az adott vállalatnak, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi, nem szükséges IT erőforrásokat fenntartania, IT-s kollégákat erre dedikáltan alkalmazni, hanem ezt mind a Forage adatközpontjából biztosítják.
Röviden el lehet-e azt mondani, vagy lehet-e azt összegezni, hogy mely vállalat méretnél érdemes ez a az alkalmazás milyen tevékenységet folytató vállalatok esetében különösen ajánlott, hogy éljenek egy ilyen tűzfal védelemmel.
Közepes és nagyvállalatoknak alakítottuk ki ezt a szolgáltatást. Tehát minden olyan közepes és nagyvállalatnak ajánlható a szolgáltatás, akik nagy adatvagyonnal rendelkeznek, és üzleti a kritikus folyamataik vannak ezeken az adatokon, alapul, hiszen ha ezek elvesznek, vagy megsérülnek, vagy ne adj Isten, illetéktelen kezekbe kerül, az nagyon-nagyon komoly problémát is kárt tud okozni egy cégnek.
Fülöp Gábort, a Telenor üzleti értékesítési és marketing igazgatóját hallották. Évvégéig bezárja Németország Jeisenach városában található gyárát az Opel. A hosszú, az autóiparban egyáltalán nem megszokott üzemszünet oka a globális csiphiány, mondta a portfólió elemzője. Szandányi Leventét kérdeztem.
Globális csiphiány újabb áldozatát szedte. Németországi Eisenach városban, tehát Opel gyár arra kényszerül, hogy jövő héttől egészen az év végéig felfüggessze a termelését. Erről egyébként a Bild számolt be. Az Opelnak a szóvévő elmondta, hogy a rendkívüli helyzet azért alakult ki a gyárban, mert a koronavírus járvány és a csiphiány egy rendkívül bizonytalan helyzetet hozott, és azért az Opelt is birtokló Stellantis a termelésének kiigazítására készül, és ennek a kiigazításnak a jegyében kerül majd sor a gyárnak az ideiglenes bezárására. Szóvivő egyébként elmondta azt is, hogy mostani ideiglenes gyárbezárás mintegy 1300 munkavállalójukat érinti. Arra a kérdésre, hogy mikor indulhat el újra a termelés az üzemben, viszont a szóvivő nem kívánt pontos dátumot mondani, hogy nem tudott pontosan arra sem válaszolni, hogy a gyártás felfüggesztése mekkora kiesés eredményez majd, hány autóval kevesebb gördül le a gyártószalagról majd az üzemben.
Elképzelhető-e az, hogy ez nem csak egy ideiglenes bezárás lesz, hanem esetleg hosszabb távra szól, vagy ad abszurdum végleges is?
Végleges bezárásról én biztosan nem beszélnék. Amit magával a jelenséget a globális csíphiánnyal kapcsolatban mindenképpen el lehet mondani, az az, hogy az a várakozás, amely szerint a félvezetők hiánya csupán átmenet és rövidesen megoldódik, majd gyorsan megdőlt, az autóiparban ma már az általános vélekedés az, hogy a globális csíphiány 2022-ben is kedvezőtlen hatással lesz a termelésre, illetve egyre többen vannak azok, akik még ennél is pesszimistább várakozásokat fogalmaznak meg a jövőre vonatkozóan. Ott van például Malcolm Penn, a Future Horizons iparági elemzőcég vezérigazgatója, aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy a jelenség még 2023-ban is velünk maradhat, és erre a kimondottan borulátó várakozásra tett még egy lapáttal rá Gunnar Herman, Ford európai vezérigazgatója, aki úgy látja, hogy a globális csíphiány még 2024-ben is fennállhat.
Kell-e más autógyártóknak hasonlótól tartani, tehát hogy relatíve hosszabb időre, ugye ez majdnem egy negyed év, kénytelenek lesznek felfüggeszteni a tevékenységüket?
Ez egy relatíve hosszabb idő, ez nem jellemző az autóipar, hogy ilyen sokáig leállítanak egy gyárat, ilyen sokáig felfüggesztik a termelést. Általában néhány hetes leállások szoktak bekövetni. Ennyi idő alatt azért megtörténik a beszerzés, előteremtik a termelés folytatásához szükséges félvezetőket. Nem gondolnám, hogy ez gyakorivá válik majd az autóiparban. Most ezt látni kell, hogy mindenhol ez a legfontosabb number one probléma, illetve kihívás az autóiparban, autógyártásban, hogy a folyamatos termelés biztosítva legyen, és erre egyébként törekednek is az iparági szereplők, tehát abban biztos vagyok, hogy lesznek leállások, kisebb, rövidebb, egy-két-három hetes leállásokról fogunk hallani, de hosszabb, negyedéves, féléves leállásokra én nem számítanék nagy számban.